Sziasztok! Ebben az epizódban Sáfrány Leventével beszélgetek, VFX Data Wranglerrel, fotóssal, videóssal. Levente korábban olyan produkciókon dolgozott, mint a Tenet és a The Witcher. Jó szórakozást kívánok! Térjünk akkor rá magára a beszélgetésre, hogy csapjunk bele. Jó. Köszönöm, Levente, hogy elfogadtad a meghívást. Esetleg pár mondatban be tudnád mutatkozni, és el tudnád mondani, hogy mivel foglalkozol most?
Hát, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Jelen pillanatban vizuális effektekkel foglalkozom, vagy azt gondolom, hogy talán erről ismerhetnek a legtöbben. Ugyanakkor van egy olyan oldalam is, hogy gyártásban is részt veszek olyan szempontból, hogy reklámokat, főleg online terjesztésű reklámokat csinálok. Ott egy ilyen one man bandként kell elképzelni, tehát én vagyok az operatőr ezeknek a reklámoknak, általában én vágom meg őket, én rakom össze. Úgyhogy ez egyik fel, a másik fel pedig az, hogy vizuális effekt. Vizuális effekteken belül egy úgynevezett VFX Data Wrangler pozíciót szoktam betölteni nagyobb produkciókban. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az az ember, aki ott van a setben, mondjuk a VFX Supervisor oldalán, és én vagyok az, aki hát produkció méretétől függően, de általában egy adatbázist vezetek, amiben benne van az összes beállítás, az összes kameraadat, milyen optika van, melyik kamerán, milyen beállításokkal futnak a kamerák, hol vannak elhelyezve, milyen vizuális effekt munka lesz ezeken a felvételeken, illetve mondom, produkciótól függően textúra fotózok, háromdimenziós szkenneket készítek bizonyos tárgyakról vagy helyszínekről, úgynevezett HDRI képeket csinálok, ami egy ilyen stackelt 360 fokos fotó igazából világítási referenciának később. Tehát én készítem elő azokat a dolgokat, amit később majd az utómunka stúdiók fognak használni, és az én adatbázisom alapján fogják azokat a shotokat, amik hozzájuk kerülnek, megcsinálni, illetve hát azok az instrukciók alapján, amik az adatbázisban vannak, csinálják meg effektív a munkát azokon a felvételeken.
Uh-huh. Tehát egy hatalmas nagy adatbázis keze, ezt gondolom, amiben shotok alapján le van rakva, és ezeket a talán metadatának szokták ezeket csúfolni, ezeket a, de akkor nem csak ezek, hanem mondtad, hogy pontos lokációk is, hogy a kamera éppen hol helyezkedik el, ugye ez
igen.
Digitális utómunkának inkább fontosabb része.
Ez attól függ, például volt egy show, amin, ahol hát twinningnek hívtuk mi, ez egy split screen megoldás, ami azt jelenti, hogy van mondjuk egy szereplőd, és ez a szereplő saját magával beszélget például. Ugye ezt úgy csinálod meg, hogy lerakod a kamerát, ideális esetben ez egy lock-off kamera, vagy lehet egy motion control rig, de mondjuk egy lock-off kamera esetében lerakod a kamerát, nem nyúlsz hozzá, nem mozdítod meg, és ugyanaz a szereplő eljátsza egyszer az egyik szereplőt, utána pedig a másik szereplőt, és ezt a két felvételt egymásra teszed, rotoszkópolod az egyiket mondjuk, és ráteszed a másik felvételre. Na most olyan esetben, amikor ezt fizikailag egy helyszínen és egy időpontban meg tudod csinálni, akkor ez tök jó, de nagyon sokszor erre nincs lehetőséged. Például egy nagyobb smink procedúrán kell átesnie a szereplőnek, ilyenkor a kamerákat elmozdítják a helyükről, és ugyanoda, ugyanerre a helyre később vissza kell állítani a kamerákat. Na most, ezt meg tud csinálni, ahhoz nagyon pontosan fel kell, hogy jegyezd, hogy hol volt ez a kamera, milyen magasságban volt, milyen dőlésszöge volt a kamerának, melyik optika volt rajta természetesen, úgyhogy ez általában a helyzettől és a beállítástól függ, hogy melyik adatra mennyire van szükségünk, de például ebben a produkcióban ez volt, hogy UV-tollal a földre lejelöltük pontosan, hogy hol van a kamera, milyen magasságban van, és később, napokkal, hetekkel később vissza tudtunk menni ugyanarra a helyszín, és ugyanoda le tudtuk tenni a kamerát.
Ez mind nagyon érdekesen hangzik, és már rengeteg kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, viszont valahogy kezdjük az elejéről, hogy egy kicsit megfogható legyél, egy kicsit földhöz ragadt a tudásoddal, hogy egy kicsit jobban megtudjuk azt, én is, és a hallgatók is azt, hogy te honnan indultál, kezdj egy kicsit arról, nekem légy szíves mesélni, hogy tényleg, hogy jutottál bele maga a fotózásba, vagy a videózásba?
Én nem erre a pályára készültem, vagy nem azt gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni, sőt, engem nem is annyira vonzott ez a dolog igazából a kezdetekben. Én gimnázium után az Óbudai Egyetemre kerültem, ahol mechatronikai mérnöknek tanultam. Nagypapám is mérnök volt, édesapám is mérnökként dolgozott, úgyhogy azt gondoltam, hogy nekem is ez a mérnöki pálya az tetszeni fog, meg egyébként érdekelt is az, hogy összerakjunk dolgokat, szétszedjünk dolgokat, nézzük meg, hogy ez hogy működik. Úgyhogy Óbudai Egyetemre mentem, onnan egy Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanultam, aztán végül is külföldön is maradtam Hollandiába, és ott dolgoztam 3 évig egy cégnél, mint fejlesztőmérnök. Aztán 3 év után úgy gondoltam, hogy nekem ennyi most így ebből elég volt, és ki szeretnék próbálni valami mást. Hazajöttem Magyarországra, ahol ismét egyetemre jártam, csináltam egy MBA-t a CEU-n, ameddig még volt Magyarországon CEU, és úgy gondoltam, hogy ezek után akkor én elindulok egy ilyen management consulting vonalon, tehát a McKinseyhez vagy a BCG-hez fogok menni tanácsadóként dolgozni, ami nagyon szép és jó volt elméletben, mindaddig, ameddig kiderült, hogy egyikhez sem vettek föl, miután elmentem interjúzni hozzájuk, és nem ajánlott egyikőjük sem egy munkát. Úgyhogy akkor ott álltam 21 néhány évesen, azt gondoltam, hogy eddig iskolából iskolába jártam, mindent megtanultam, amire szükségem van, és mégsem kaptam meg azt a munkát, amit szerettem volna. Úgyhogy egy picit úgy voltam vele, hogy hát fogalmam nincs, hogy mit fogok most kezdeni az életemmel, és hát azt gondoltam, hogy miért ne próbálhatnám meg azt, hogy csinálok valami olyasmit, ami a hobbim volt eddig, hát ha abból is meg tudok élni. És akkor elkezdtem a videózással foglalkozni, ami egyébként, amikor Hollandiában dolgoztam, akkor is érdekelt, de soha nem tekintettem úgy a filmezésre, mint egy életpályára, vagy mint hogy én ebben szeretnék dolgozni. Egész egyszerűen csak nem tudom, mindig nálam volt a telefonom, fölvettem a barátaimat, amikor elmentünk bulizni, vagy elmentünk valahova kirándulni, és akkor arról csináltam egy kis videót, amit mi egy páran nézegettünk meg utólag egy-két évvel később, hogy milyen jó is volt visszaemlékezni a dolgokra. De hát ott voltam, hogy nem vettek fel a BCG-hez, vagy a McKinseyhez, hát akkor mit kezdjek magammal, megpróbálok talán megélni a hobbimból, és esetleg eladni a videókat, amiket csináltam, vagy megkeresésekre videókat csinálni, és akkor mindent elvállaltam, amit el tudsz képzelni, tehát esküvőkön videóztam, ismerősöknek, családnak, rokonoknak, akiknek bármilyen eseményük volt, azoknak videókat csináltam, ami tök jó volt, de hát szerettem volna egy picit tovább lépni. Általában azért én úgy gondolkozom dolgokról, hogyha valamit csinálok, akkor azt csináljuk nagyba, tehát akkor érjük el azokat a célokat, amiket ezzel el lehet, vagy amire képes vagyok. És keresgettem folyamatosan, beszéltem barátaimmal, ismerőseimmel, hogyha tudnak valamit, akkor szóljanak, de hát nem nagyon történt semmi. Sőt, odáig fajult ez a dolog nálam, ez a keresgélés, hogy megtudtam, hogy ugye Magyarországon van ez a Mid-Atlantic nevezetű produkciós cég, akik a legnagyobb külföldi produkciókat hozzák Magyarországra, és hát szépen felmentem az internetre, megnéztem, hogy nekik hol van a székhelyük, és a kis kinyomtatott önéletrajzommal besétáltam a székhelyükre, és megmondtam, hogy hát Adam Goodman-t keresem, aki ennek a ügyvezetője, vagy tulajdonosa, vagy ő ott a fő arc, és hogy hoztam neki az önéletrajzomat, és hogy itt szeretném hagyni az asztalán, hogy engem vegyenek ide föl, mert hogy én itt szeretnék dolgozni. Persze aztán ebből nem lett semmi, soha nem kerestek ez ügyben.
És milyen jó.
igen. Hát biztos másképp alakult volna, hogyha akkor visszaszólnak, hogy kellene valaki, aki kávét főz nekik. Úgyhogy ez nem jött össze, de aztán egyik nap az egyik ismerősöm, akivel egyébként előtte már dolgoztam, mert vágott nekem egy-két anyagot, felhívott, hogy ő VFX Data Wranglerként dolgozik, és épp Horvátországban van, emlékszem egyébként ez egy pénteki nap volt, épp Horvátországban van, és a kollégája, akivel ketten csinálják ezt a filmet, lebetegedett, vagy nem is tudom, valamiért elhagyta a produkciót, és hogy nincs-e kedvem beugrani, körülbelül még 4 hét van hátra a filmből, és hogy hétfőn kellene kezdeni. És akkor én így gondolkoztam, hogy hát így péntek van, igazából vasárnap ki tudok menni Horvátországba, és akkor hétfőn ezt tudnám kezdeni. semmilyen tervem nem volt, hogy én ezt fogom csinálni, vagy hogy ez így működni fog. De azt gondoltam, hogy jó, hát akkor nézzük meg. És akkor hétfőn Horvátországban voltam, belecsöppentem egy ilyen nagy, több 10 millió dolláros film forgatásába. Fogalmam nem volt arról, hogy működik egy ilyen nagy forgatás, hogy ki kicsoda, hogy ki mit csinál, sőt azt sem tudtam, hogy nekem mi lesz a dolgom, mert hogy ez hogy VFX Data Wrangler, ez annyit jelentett számomra, mint valószínűleg most a hallgatók 90%-ának, hogy fogalmuk nincs róla, hogy ez micsoda. Úgyhogy hát mondhatni nehezen indult, de on the job megtanultam, hogy körülbelül mit kell csinálni, elmagyarázták, megmutatták. Volt egy nagyon jó supervisorom, Frank, aki nagyon kedves volt, és türelmes, és segített ezekben a dolgokban, úgyhogy én ezt élveztem, tetszett, aztán a 4 hét lejártával, leteltével elköszöntünk egymástól, és hát én úgy voltam, hogy hát én ezt megcsináltam, ez tök jól sikerült, úgy gondoltam, hogy jól csináltam, amit csináltam, és hogy vártam a következő telefont, hogy mikor lesz a következő munka, ami nem történt meg közel egy évig, amikor csak megint csöngött a telefonom, és megint ugyanez a barátom hívott, hogy ő most éppen dolgozik egy másik amerikai produkción, és hogy van ez a kollégája, akit én Horvátországba helyettesítettem, vagy lecseréltem, és hogy ő megint átmegy egy másik filmbe, és hogy kéne valaki, aki beugrik helyette, és megcsinálja a végét ennek a produkciónak. És akkor úgy gondoltam, hogy persze, hát én ezt már tudom, hát ezt 4 hétig csináltam, hát hogy ne tudnám, hogy mit kell csinálni, nyilván. Hogy kell csinálni, nyilván. Úgyhogy beugrottam abba a filmbe is, és ott már annyira elégedettek voltak velem, hogy az ottani VFX producer, ő ajánlott az egyik ismerősének, vagy barátjának, akivel előtte dolgozott, és onnantól kezdve igazából, hát mondhatni azt, folyamatosan dolgozom, egyik filmről a másikra ugrálok, vagy megyek. Úgyhogy igazából én így kerültem ebbe bele, és így csinálom ezt a vizuális effekt dolgot.
Kis technikai dolog, de lehet biztosan sokan olyanok vannak, akik hallgatnak, akiknek esetleg főállásuk van, vagy csak most akarnak belekezdeni ezekbe a dolgokba, vagy lehet ugyanúgy vannak, mint el, hogy mindent elvállalnak, viszont szeretnének valami még feljebb lépni, vagy egy újfajta környezetbe belépni. Hogyan mennek ezek a dolgok? Nyilván úgymond szerencséd volt, mert volt egy olyan ismerősöd, akinek pont szüksége volt rá, és pont nyitott voltál ezekre a dolgokra. De mit gondolsz, miért ilyen, amilyen ez a munka a filmgyártásban, meg sorozatgyártásban, hogy mondom, aki főállásban, annyira szerintem megfoghatatlan lehet nekik az, hogy akkor mikor van a következő munka, mi biztosítja azt, hogy lesz következő munka. Ugye a munka, mit tudom én, 2 hónapos periódusig tart, utána mi történik, hogyan tervezi így az ember életet? Tudsz erről egy kicsit mesélni?
Igen, persze. Most már teljesen máshogy látom ezt a dolgot, mint amikor elkezdtem ezt az egészet. Hát ugye az van egy részről, hogy fogalmat sincs, hogy mikor lesz munkád. Tehát ez egy olyan, legalábbis az én pozícióm, amiről tudok beszélni, lehet, hogy ez más pozíciókban, a filmgyártásnál máshogy van, de az én pozíciómban ez úgy néz ki, hogy megtalál engem, vagy a VFX producer, vagy a VFX supervisor, és azt mondja, hogy szeretne velem dolgozni, szeretné, hogyha segítenék neki ebben a filmben, és végigcsinálnánk egy produkciót, ami mondjuk 2 hónaptól, akár 8 hónapig is terjedhet. Tehát, hogy
hogyan működhet szerinted, hogyan lehet ezt elmagyarázni egy embernek, hogy hogyan jön a következő munka, mit tudsz tenni ahhoz, hogy jöjjön következő munka?
Igen, azt gondolom egyrészt, hogy nagyon fontos, hogy jó kapcsolatokat ápolj a kollégáiddal is, illetve azokkal az emberekkel, akik nem feltétlenül közvetlenül a kollégáid, tehát nem ugyanabban a departmenten dolgoznak, ahol te, viszont ugyanabban a produkcióban, vagy ugyanannál a produkciós cégnél dolgoznak. Uh-huh. Ez persze nem segnyalást jelent, hanem hogy egyszerűen alapvető dolog az, hogy jól végzed a munkádat, hogy megbízható vagy, hogy ott vagy időre, hogy megcsináld, amit meg kell csinálni, hogy jó minőségű munkát csinálsz. És ugyanakkor az is egy viszonylag pozitív dolog tud lenni, hogyha jó fej vagy. Tehát sokkal jobb egy jó fej emberrel együtt dolgozni, mint valakivel, akit ki nem állhatsz. Úgyhogy egyrészt ez szerintem segít, hogyha ezeket csinálod. Persze, ahogy mondtam, alapvető dolog az, hogy jó munkát csinálj. És hogy lehet azokat túlélni, azokat az időszakokat, vagy hogy lehet ahhoz hozzáállni, hogy egyszer van munkád, egyszer nincs, ez egy nagyon bizonytalan világ. Tehát ez tényleg úgy néz ki, hogy aláírsz egy szerződést mondjuk 2 hónapra, akkor 2 hónapig biztos, hogy ebben a filmben fogsz dolgozni. Na most az a 2 hónap az olyan, hogy napi 15-16 órát dolgozol, tehát konkrétan csak aludni tudsz hazajárni. Alszol 5-6 órákat, fölkelsz, összekészíted a kis dolgodat, elmész dolgozni, forgatsz 15 órát mondjuk. Jobb esetben nem kell egy-egy órát autóznod a helyszínre, de ilyen is van. Hazamész, eszel, lefekszel aludni, és másnap ez újra, hetente 5 nap minimum, de vannak olyan hetek, hogy 6-7 napokat is dolgozol ugyanígy napi 15-16 órákat. Tehát ez egy nagyon intenzív pár hónap, amíg van munka. Aztán, amikor nincs, akkor van arra időt, hogy pihenj. Most ez a pihenés az általában 2 hét alatt úgy rendbe is jön az ember, tehát feltöltődik újra, és akkor 2 hét után elkezd gondolkozni azon, hogy jó, de miből fogok megélni következő héten. Tehát sajnos ez egy ilyen hullámvasút, hogy néha van munka, és akkor ez általában jól is fizet, és néha meg nincs munka, és akkor abból kell megélni, amit az ember félre tudott tenni. Hát az, hogy a munkákat... Bocsánat.
Inkább akkor csak olyan, mint hogyha ugye ez az adó bele lenne kalkulálva, hogy ez a munkanélküli adó, vagy nem tudom, most csak hirtelen, ha kitalálnék erre egy szót, hogy ez a bizonytalanságot fizeti meg, azért tudnak ilyen jól fizetni, mert bele van kalkulálva az összegbe abba, hogy ez nem egy hónapra szól a fizetésed, hanem lehet, hogy el kell tenned az egész évre, hogyha úgy van.
Igen. Itthon Magyarországon azért meglepődnék, hogyha valaki meg tudna annyit keresni egy ilyen munkával 2 hónap alatt, hogy utána egész évben meg tudjon ebből élni. Főleg azért, mert itthon, tehát az itthoni bérek nem összehasonlíthatóak a külföldi bérekkel még.
Itthoni produkció, vagy Budapesten forgatott film?
Budapesten forgatott film. Tehát én magyar produkciókról azért nem nagyon tudok nyilatkozni, mert soha nem dolgoztam magyar filmben, és úgy tűnik nekem, hogy ez egy picit elkülönült ez a két világ egymástól. Tehát amikor a külföldi film idejön is Magyarországon forgatják, az egy picit más világ, mint amikor egy magyar produkció Magyarországon forgat egy magyar filmet, vagy egy magyar sorozatot mondjuk. És nagyon átjárás sincs a kettő között. Nem nagyon vannak olyan kollégáim, akiről tudnám, hogy ő magyarban is dolgozik, és külföldiben is dolgozik. Tehát ez egy teljesen elkülönült világ. A külföldi produkcióknál ez úgy néz ki, hogy a magyar stábot egy magyar produkciós cég veszi fel alkalmazottként, illetve hát számláznak a magyar produkciós cégnek, és a magyar produkciós cég az, akivel meg is állapodnak, tehát ők döntik el, hogy milyen fizetést fognak adni például ennek az alvállalkozónak.
Ezek gondolom jól bejáratott fizetések, tehát ebben te nem nagyon tudsz alkudozni, hogy mennyit szeretnél, hanem ez van.
Ez a céljuk, ezt szeretnék csinálni, mert 2 nagy ilyen magyar cég van, aki ezzel foglalkozik, a Mid-Atlantic, akiről már beszéltem, illetve a Pioneer, és ők megpróbálnak egymással nem annyira versenyezni, tehát ők nagyjából meccselik a fizetést a 2 cég között, illetve nem nagyon hagynak neked sem alkudozási lehetőséget olyan szempontból, hogy nekik az az érdekük, hogy te olcsón gyere el dolgozni hozzájuk, hiszen a külföldi film azért fog Magyarországra jönni, mert adókedvezményt kap, és mert az itteni munkaerő olcsóbb, mint hogyha mondjuk egy angolt kellene ugyanerre a munkára fölvenni.
Nem nagyon említetted, de ez a szakszervezeteknek a hiánya is akár ide sorolható szerinted?
Valószínűleg ez is egy olyan dolog, ami pozitívum lehet egy külföldinek abban, amikor egy producer mondjuk gondolkozik azon, hogy hova vigye a filmjét, de nem hiszem, hogy ez egy olyan fő szempont lenne, ami miatt amellett döntenek, hogy jó, menjünk akkor Magyarországra, mert Magyarországon nincsenek szakszervezetek. Külföldön azt látom, hogy jó is, hogy vannak szakszervezetek, illetve rossz is. Én azt gondolom, hogy szerintem a munkásoknak jó lenne, ha lenne itthon szakszervezet, illetve az alvállalkozóknak. de egyelőre ez még itthon nincs.
Uh-huh. Tekerjünk egy kicsit tovább ebbe. Ugye akkor hamarabb volt a fotózás, utána jött a videózás, és ebből lett ez a mellék főállásként ez a Virtual Effect Data Wrangler. Hogy érzed, hogy most a munkáid százalékosan hogyan osztoznak meg ezen, hogyha egy éves bevételedet néznénk például? Vagy csak úgy, akár nem is bevételt, tök mindegy, mondjuk a munkaidődet, tök kíváncsi lennék erre.
Ez általában évről évre változik. Ugye az idei év az egy picit különleges volt olyan szempontból, hogy március környékén leállt az összes filmgyártás, és talán szeptemberig, októberig nem is nagyon indult újra. Tehát kimaradt egy elég nagy része ennek az évnek. Uh-huh. Alapvetően én azt tudom mondani, hogy amikor van nagy film, tehát ahol VFX Data Wranglerként dolgozom, azok 100%-osan elfoglalják az időmet. Tehát akkor, amikor egy nagy filmben vagyok, akkor nincs a mellett időm, hogy kisebb projekteket csináljak, vagy fotózzak éppen, vagy videózzak valakinek. Olyankor csak ezzel foglalkozom. Uh-huh. Amikor pedig nincs, akkor az időm 100%-át arra fordítom, hogy saját magamról, hogy vagy tanuljak valami újat, vagy épp egy ügyfélnek csináljak valamilyen videót, vagy épp amihez kedvem van. Tehát olyankor teljes mértékben szabad az időm, és úgy osztom be, ahogy én szeretném. Uh-huh. Hogy kicsit konkrétabban tudjak talán válaszolni a kérdésedre, volt olyan évem, amikor egész évben filmbe voltam, tehát egyik filmből a másikba, épp hogy befejeztük az egyiket, kezdődött a következő. Az egy nagyon kemény év volt, és volt olyan év például a tavalyi, illetve az idei, bocsánat, amikor egy filmen dolgoztam, az is 2-2,5 hónapig tartott összesen.
Uh-huh. Akkor itt is elmondható az, hogy ez a több lábon állás, hogy mindig nyitott szemmel jársz, semmit sem raksz el a polcba, hanem mindig bármikor ebben a szakmában elő kell tudnod valami olyasmit venned, amivel nem is életben tud az ember maradni, hanem inkább le tudja saját magát kötni. Azért ez egy tök érdekes állapot is lehet, hogy az ember minden napját kiteszi egy produkció, akár 2, ahogy mondtad, vagy 8 hónapig, csak ez az élete, és aztán hirtelen úgymond elszakítják a családtól, akkor most bye-bye, és talán jövőre találkozunk egy hasonló produkción.
Így van, így van. És amikor jövőre találkoz egy hasonló produkcióban, ott ugye alig találsz ismerős vagy hasonló arcokat, mert az emberek is rotálódnak, nem biztos, hogy ugyanazokkal az emberekkel fogsz dolgozni, tehát mondjuk 6-8 hónap alatt ők lesznek a családod, akikkel egész nap forgatsz, vagy épp külföldön vagy valahol, vagy egy szállodában vagy megszállva, vagy épp karanténban, és le van zárva az egész szálloda, és csak ti vagytok abban a szállodában, és nem mehettek sehova, akkor ők lesznek a családod átmenetileg arra a 2-3-5-6 hónapra, és aztán ahogy vége van a filmnek, a búcsúbuli után így elköszöntök egymástól, és lehet, hogy utána 2-3-5 évig nem fogtuk együtt dolgozni.
Ezt lelkileg hogyan éled meg amúgy?
Nehezen. Hát tök jó, hogy emellett azért van egy saját családom is, ugye, akik szüleim mindig nagyon várnak haza, hogyha éppen külföldről jövök haza, barátnőm ő mindig nagyon támogató, ő néha jön is velem, tehát például tavaly, amikor Amerikában voltam, akkor jött velem ki, és kintről dolgozott, mert ő digitális marketinggel foglalkozik, úgyhogy ő tudja a munkáját számítógépről végezni. Úgyhogy azért vannak ilyen áthidalások, meg hát támogatnak mindenben, amiben épp szükségem van rá, de nehéz, és nehéz feldolgozni, és úgy kell ehhez már hozzáállni, hogy az elején tudni kell, hogy nagyon sokat leszek most ezekkel az idegen emberekkel, akikkel valószínűleg vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz kapcsolatban leszek a film elején, aztán a film végére ilyen hullámvölgyeken megy át mindenki, vannak jobb időszakok, rosszabb időszakok, de azért valamennyire összenőttök, főleg mondjuk én, aki a supervisorral dolgozom nagyon sokat együtt, minden nap beszélgetünk valamiről, vagy minden nap együtt ebédelünk, és nagyon sok közös témát találunk. Ott egy picit nehezebb, de olyan szempontból jó, hogy itt van az internet, bármikor tudok utána velük skype-olni, vagy egy e-mailt írni nekik. Aztán lehet, hogy egy következő produkcióban együtt fogunk dolgozni megint, és akkor nagy ölelés, mindenki boldog, és akkor megint 6-8 hónapot együtt töltünk ugyanabban a szállodában, egymás szájába lógva.
Van valami tuti trükköt, tippet, hogy hogyan lehet ilyenkor megkedveltetni magaddal a többiekkel, vagy mivel tudsz jó benyomást kelteni akár a munkatársakra, vagy ez nagyon kibukik ilyenkor, a 8 hónap alatt nincs ilyen, amit el lehet sajátítani?
Szerintem ehhez nem feltétlenül kellenek ilyen trükkök, hogy mivel szerettesd meg magad. Az segít, hogyha nem vagy szararc, tehát alapvetően az tök jó, hogyha egy nyitott, kedves ember vagy, akivel lehet beszélgetni. Persze vannak olyanok, hogy ha látod, hogy éppen valaki a szedben, nem tudom, valamit cipelsz, akkor segítesz neki, vagy kinyitod az ajtót, vagy előreengeded, de ezek ilyen alapvető emberi értékek szerintem, amiket egyébként is megteszel bármelyik munkahelyen, tehát nem hiszem, hogy ez a filmezésre lenne, filmezés specifikus lenne. Uh-huh. Szerintem az bőven elég, hogyha nyitott vagy a többiek felé, és próbálsz segíteni, ahol tudsz.
Uh-huh. És hogy érzed most, ha elmész egy forgatásra a Data Wranglerként, akkor csak hogy el tudjuk fizikálisan képzelni, hogy néz ki a hátizsákod, mit viszel magaddal forgatásra?
Általában ez is változik egyébként produkcióról produkcióra, de van egy-két dolog, ami mindig azért ott van a hátizsákomban, vagy van egy kis pelikészem, és azt szoktam magammal vinni. Lézeres disztométer, az például egy alapvető felszereltségnek számít. Ez egy ilyen, úgy néz ki, mint egy telefon mondjuk, vagy egy ilyen kis kütyű, ami egy lézersugarat enged ki magából, és ezzel távolságokat lehet mérni. Ez ugye nagyon jó olyankor, amikor pontosan fel kell jegyezned, hogy hol van a kamera, milyen messze van mondjuk egy green screen-től, hol helyezkedik el, milyen magasan, stb. Van mondjuk egy color chart mindig a táskámban. Ez a color chart, ez egy ilyen A4-es méretű papír mondjuk, amin bizonyos nemzetközi standardek alapján meghatározott szín csippek vannak rajta. Nem is tudom, talán 16 vagy 20 ilyen kis szín négyzet van rajta. Ezt arra használjuk, hogy amikor bemutatod a kamera elé, és ezt a kamera rögzíti, akkor számítógépes szoftverrel ezeket a színeket meg tudod feleltetni másik színeknek, aminek az a lényege, hogy ha van egy olyan objektum, amit beteszel abba a jelenetbe, tehát mondjuk egy szörny, vagy egy kés, vagy egy fegyver, vagy bármi, ami ott a forgatáson nincs ott, hanem később számítógéppel kerül be, azon a tárgyon, amit számítógéppel rajzoltál meg, ugyanúgy jelenjenek meg a színek, és ugyanazok a színek legyenek, ugyanaz legyen a fehér, mint ami a kamera és az optika által rögzített fehér volt. Tehát ezzel is azt próbáljuk elérni, hogy sokkal jobban beleolvadjon a környezetébe ez a tárgy, amit beteszünk ki később. Van általában egy ilyen, hát ezüst labdának hívják, vagy tükörlabdának, ez úgy néz ki, mint egy focilabda, körülbelül olyan méretű fém gömbről van szó. Ez az egyik fel ennek a gömbnek teljesen tükrös, tehát hogyha ebbe belenézel, ezt így viszonylag nehéz elképzelni, de ha belenézel, akkor úgy néz ki, mintha a körülötted lévő egész világot visszatükröznéd egy fél gömbben. Tehát ne úgy képzeld el, mint mondjuk egy diszkógömböt, ahol pici kis tükör négyzetek vannak felragasztva, hanem ez egy teljesen tökéletes félgömb, tökéletesen tükrös felülettel. A másik fele pedig egy...
Ez mire kell? Ez miben segít?
Arra kell, ezt arra használjuk, hogy fényreferenciákat gyűjtsünk. Tehát ezt a félgömböt behelyezzük a kamera elé, és a kamera ilyenkor látja a saját maga körül lévő környezetét, amit utána vissza tudsz fejteni, tehát ki tudod hajtogatni, mint egy ilyen, mint egy, úgy képzelni, mondjuk egy 360 fokos kamera képét, tehát ilyen Tiny Planet-et tudsz belőle csinálni, hát visszafelé ki tudod ezt göngyölni.
Tehát a snitben ami... benne lesz egy ilyen körkép, egy környezet, hogy mi volt a fényeknek az iránya, és mi volt pontosan? Tehát
Igen, de ez nem kerül be a filmbe. Tehát
gondolom, ez csak a gondolom referencia értékként, vagy referencia fotóként.
Így van. Ez arra való, hogy később ugyanezt a környezetet el tudják készíteni számítógépben az artistok, akik effektív a vizuális effekteket csinálják a filmekben, létrehoznak egy olyan környezetet, ahova beteszik ugyanazokat a lámpákat, vagy hasonló lámpákat, mint amik a szedben ott voltak, ezáltal ugyanolyan fény fog érkezni azokra a tárgyakra, amit később behelyeznek a filmbe. Uh-huh. Tehát képzeld el azt, hogy mondjuk egy képzeld el azt, hogy egy dínót be kell tenni egy jelenetbe, és ezen a dínón ugye a fénynek ugyanúgy kell megjelennie, mint a mellette álló színészen. Ugyanabból az irányból kell jönnie a főfénynek, ugyanolyan derítésnek kell rajta lennie, és ezt amikor mondjuk Londonban egy számítógép előtt ülő ember, aki azt a dínót rajzolta, próbálja elérni, próbálja bevilágítani ezt a CG dinosaurus, bocsánat, megint dinót, akkor neki kellenek olyan segítségek, mint például ez a fényreferencia, amiből tudja, hogy hol milyen lámpák voltak elhelyezve.
Értem.
Egyéb a másik fele pedig ennek a... Igen, ez egy kétoldalú gömb egyébként. Az Aha. egyik oldala csak tükrös, a másik oldala matt szürke, ilyen középszürkére festett matt labda, ami pedig a fény intenzitását tudja visszaadni. Tehát nem elég, hogy tudod a lámpák fények elhelyezett, de ez akár a nap is lehet, ennek a pontos helyét, az intenzitását, illetve az arányait is tudnod kell egymáshoz viszonyítva, és erre ennek a gömbnek a másik fele használható. Fényképezőgép mindig van nálam, textúrákat, referenciákat készíteni.
Mit használsz, milyen fényképezőgépet?
Hát most jelenleg van egy Sony Alpha 7 Mark 3-as fényképezőm, amit használok. Ezen kívül nemrég szereztem be egy RED kamerát, úgyhogy az például witness kamerának nagyon jó. A witness kamera az azt jelenti, hogy van mondjuk egy jelenet, ahol például van egy színész, akit meg kell fiatalítanunk később. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy van ugye a fő kameránk, ami veszi ezt a színészt, ami később a filmbe be fog kerülni, és ettől a fő kamerától mind a két irányban 45 fokos szögben elhelyezünk egy-egy másik kamerát, ami ugyanúgy az arcát veszi mondjuk ennek a színésznek, és ennek a két kamerának a képéből, illetve a három kamerának a képéből összetudnak állítani később egy ilyen háromdimenziós modellt, ami alapján sokkal könnyebb megfiatalítani ezt a színészt, lecserélni a ráncait mondjuk, a szeme alatti karikákat feltölteni, úgyhogy például ilyesmire használunk witness kamerákat. Ezek egyébként akár GoPro-k is lehetnek, amit mondjuk egy Steadicam-re viszonylag könnyű felrakni, illetve lehet akár egy RED is.
Most már méretéből adod. Majd erről egy kicsit később majd visszatérhetünk erre a kamerára. Egy egyéb más dolog amúgy, amit még meg akarsz említeni, ami még nálad van a kamerán kívül.
Powerbank.
Csak kíváncsi vagyok, mert ezeket tök szívesen levideóznám, és azt mondanám, hogy oké, itt a podcast rész, és itt a videó rész, ahol most végigmegyünk, és akkor meg tudod mutatni tényleg kamerán, hogy nézzétek csak, ez így működik, nálam van, mert szerintem ezek pont olyan dolgok, amik még érdekesebbé tesznek egy munkát, hogy oké, ez a pozíció, de fizikailag hogyan kell elképzelni ezt az egészet.
Persze, meg valószínűleg sokkal egyszerűbb megmutatni egy ilyen fél tükörgömböt, mint ahogy én megpróbálom elmagyarázni, hogy ez olyan, hogy is néz ki, és senki nem érti, hogy miről beszélek most.
Figyelj, szerintem úgy tök jól elmondtad, ez bele van dobva akkor egy pelikán kézbe, vagy pelikézbe, bocs, és akkor ezzel rohangálsz a forgatáson. Tehát akkor konkrétan nem csak akkor vagy a kamera mellett, hogyha VFX felvétel van, hanem máskor is csak a referencia felvételek miatt? Vagy ez hogy van, hogy kapsz egy schedule-t, hogy ma ezeket a felvételeket fogjuk felvenni, és itt kell lenned, amúgy pedig töltöd fel az adatokat mellette egy laptopon?
Ez is produkciót, illetve supervisortól függ. Dolgoztam olyan produkcióban is, ahol van arra költségvetés, illetve van arra igény, hogy azt mondják, hogy minden egyes beállítást, ha VFX, ha nem, meg kell, hogy legyen róla minden lehetséges adatunk. Ilyen is van. És akkor ott vagyok éjjel-nappal a kamera mellett, és jegyzetelek, fotózok, csinálom a munkámat. Illetve van olyan film is, ahol azt mondják, hogy ezek a jelenetek biztosan nem lesz semmilyen VFX ezekben a jelenetekben, itt most akkor csinálhatsz mást, addig fotózhatsz mondjuk színészeket, vagy készíthetsz lokációról referenciafotókat, vagy bármi más dolgot, ami van, és ha tudjuk előre, hogy valami vizuális effekt lesz, akkor oda kell jönni. Ez egy picit nehéz azért ezt így előre megmondani, mert rengeteg olyan vizuális effektet csinálunk, amire előre nem számítottak az emberek, vagy azt gondolta még maga a rendező is, hogy ez nem lesz vizuális effekt, aztán ott a helyszínen kiderül, vagy utólag kiderül, hogy de mégis itt bele kell nyúlni, valamit meg kell csinálni.
Említetted, hogy nagyobb produkciókon is dolgoztál, és a Tenet idén került moziba, és én, ha jól olvastam rólad, akkor magán a produkción dolgoztál. Titeket érintett valamiben ez a Covid, tehát még forgattatok akkor, amikor ez a Covid dolog beesett, vagy ez már le volt tudva az előző évben?
A forgatásról én tavaly november végén jöttem haza, tehát november 20-valahanyadikán fejeztük be azt hiszem a forgatást, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor talán Kínában voltak már esetek, de Európát meg az Egyesült Államokat még egyáltalán nem érintette ez a dolog, úgyhogy semmilyen olyan Covid-dal kapcsolatos szabály, vagy bármi nem volt, ami most már van. Tehát ez még teljesen Covid előtti időszak volt.
Uh-huh. Csak ezzel kérdezem, hogy tök érdekes, hogy hát ha van valami belső infód, amint látom, akár egy következő projektben is részt fogsz tudni venni a következő évben. Tudsz valamit elárulni technikailag, hogy hogyan lehet elképzelni a Covid előtt és a Covid utáni nagy költségvetű forgatás, vagy csak bármilyen költségvetésű nemzetközi produkciót?
Persze, hát mivel volt részem Covid előtt is filmben, és Covid után is, ezért azt tudom, hogy mi változott, vagy hogy mi az, ami más. Tehát azt mondták, amikor még mielőtt elkezdtünk volna Covid időszakban, vagy Covid után forgatni, hogy általában ez 30%-kal meg fogja növelni a forgatási időt. Szerintem ez annyira nem jött be, tehát nem érzem azt, hogy sokkal tovább tartana egy filmforgatás arányaiban, mint hogyha nem lenne ez. Azt tudom, hogy vannak úgynevezett COVID-marsalok a szedben, akik azért vannak, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy mindenki betartja a szabályokat. Maszkban kell lennünk egész nap, hetente háromszor tesztelnek, illetve vannak különböző csoportbeosztások, különböző színű, attól függ, hogy ki mennyire megy közel a színészekhez például, vannak pirosak, narancssárgák, zöldek, nekik különböző jogaik vagy lehetőségeik vannak a szedben, tehát a zöldek például nem tartózkodhatnak 15 percnél tovább a stúdióban például, vagy nem mehetnek közel a színészhez. A narancssárgák oda mehetnek, de ők se lehetnek sokáig, illetve a pirosak azok, akik ott lehetnek a színésszel, és mondjuk sminkelhetik a színészt, vagy állhatnak a színészek mellett. És akkor rájuk különböző szabályok vonatkoznak. Itt a legutóbbi filmben, amiben dolgoztam, itt például olyan is volt, hogy a pirosakat külön szállodába, hiába Budapesten forgattunk, és Budapesten volt a lokáció, ők egy külön szállodába laktak, tehát ők haza sem mehettek a munkavégzés után a családjukhoz, mert ugye mi itt egy ilyen buborékban élünk, amíg együtt forgatunk egymással, mindenki tesztelve van, van, akit naponta tesztelnek, van, akit két naponta tesztelnek, csak egymással találkozunk, mindig mindenki maszk kell, hogy legyen, hogyha le is veszed a maszkot, mert étkezel mondjuk, vagy iszol, akkor külön kell vonulnod a többiektől, nem lehet egy asztalnál többen ülni, mint egy ember, tehát van egy csomó ilyen szabály, ami kezdetben egy picit nehéz, de aztán hozzászokik mindenki szerintem, és tényleg egyre kevesebbszer fordul az elő, hogy a COVID-marsalok figyelmeztetnek valakit arra, hogy ne álljon olyan közel az egyik kollégájához mondjuk.
Pont a pénapokban volt Tom Cruise-nak egy ilyen kirohanása, vagy hát nem biztos, hogy most volt, hanem korábbi forgatási helyszín, azt hiszem az új Mission Impossible-t forgatják világszerte, hogy gyerekek, kapja be mindenki, aki olyan közel hajol a rendezői monitorhoz, hogy visszanézzük a felvételeket, ne baszogassátok egymást, egész Hollywood azt nézi, hogy mi hogyan tudjuk megoldani ezeket a forgatásokat, és hogyha nem fogjuk tudni megoldani, mert problémák lesznek, akkor az embereknek a munkájába fog kerülni. Nem tudom, ezt láttad-e, vagy olvastad-e?
Ezt konkrétan nem láttam, de el tudom képzelni, hogy hogy miért gondolkozik így, illetve hogy miért mond ilyeneket. Ez ugye nem csak arról szól, hogy akkor esetleg a filmet nem tudják befejezni, hanem ez az összes stábtagnak a munkája, a fizetése. Mert általában ugye az van, hogyha leáll a filmforgatás, akkor fizetést sem kapnak azok az emberek, akik éppen abban a produkcióban dolgoznak. Úgyhogy ezen sok embernek valóban a munkája és a megélhetése múlik.
Hát ugye volt a londoni Batman forgatással kapcsolatban is, amit mindjárt mondom, a Twilight-nak a főszereplője, nem akarom Twilight Robert főszereplőt, Pattinson. De Robert Pattinson volt most covidos, és most mit csinálsz akkor, amikor ő covidos? Nyilván letesztelnek mindenkit, és próbálták azokat a jeleneteket felvenni, de ez nem voltam még sohasem ilyen produkcióban, viszont rengeteget olvasok, és tudom a logisztika hogyan működik, de ilyenkor, úristen, szerintem kell egy nap, míg az emberek összeszedik a gondolataikat, hogy akkor mit csinálunk holnap, mit veszünk fel, mert ugye ilyen kártyavárszerűen egymásra van minden építve, minden időtök be van osztva. Mi van, hogyha nincs főszereplő? Így is olyan kevés időt lehet, ahogy olvasom, a főszereplővel eltölteni, egy rendes forgatáson, és az ő idejésben van osztva, de mi van akkor, hogyha csak emiatt 2 hetet vagy 3 hetet csúszik a produkció?
Hát igen, azért már tartanak ott a produkciók, hogy mindenre van egy tervük, illetve van egy csomó jelenet, mondjuk, amit régen eső tervnek hívtak, vagy nem is tudom, hogy mi volt erre hivatalosan a kifejezés, de hogy eső nap mit forgatnak, ha éppen akkor külsőbe lettek volna, és esik az eső, akkor a helyet forgatnak valami mást. Illetve hát ez a Covid, ez egy olyan dolog, ami majd, hogy nem minden produkcióval megtörtént, vagy megtörténik azokkal a produkciókkal, amik épp most forognak, tehát erre azért lehet számítani, és erre lehet egy B-tervet létrehozni, hogy mi van akkor, hogyha valaki beteg lesz. És persze vannak olyan emberek, akik nélkülözhetetlenek, de vannak olyan emberek, akik mondjuk el tudják végezni a munkájukat, esetleg a szállodaszobájukból egy Zoom call segítségével.
Igen, erre is, hogyha egy pár percet tudunk szentelni, hogy csak szimplán a véleményedre vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolsz, ezek a dolgok mennyire fognak így forgatás szinten, amik tényleg nemzetközi produkciók, tehát nem arról van szó, hogy Jani és Peti folyton bejárnak az irodában, hanem itt konkrét ember és anyagmozgatásról van szó egy nemzetközi produkcióban, és egy hónapot lehet itt forgatnak, aztán mindenki megy szerte a világba. Szerinted ezek az elővigyázatosságok és ezek a protokollok később velünk maradhatnak a filmforgatásokon?
Sok protokollról remélem, hogy nem fog velünk maradni, illetve hogy találunk valami megoldást erre a vírushelyzetre, és nyáron már úgy fogunk emlékezni rá, hogy egy rossz álom volt ez az egész, meg egy rossz év. Tehát, hogy annyira nem kényelmes azért egész nap maszkban állni, és úgy dolgozni, hogy le sem veheted minden egyes nap egymás után, nem tudom, 50 napon keresztül. Persze vannak jó megoldások is, például az, hogyha valaki fizikailag nem tud ott lenni, akkor tud hát úgymond távmunkát végezni, vagy Zoomon keresztül bejelentkezni, és esetleg úgy nem tudom állítani a kamerákat, vagy éppen amit el kell látnia. Tehát ez a remote work, ez talán egyre jobban előtérbe kerül, de azt hiszem, hogy én úgy gondolom egyébként erről a filmkészítésről, így a Covid után is, hogy szerintem még ez így egy viszonylag biztonságos dolog. Tehát én azt gondolom, most nemrég végeztem egy filmmel, és én azt gondolom, hogy most, hát nem azt mondom, hogy nagyobb veszélybe vagyok, de talán kevésbé érzem magam biztonságban, mint ameddig 2 naponta voltam tesztelve, és tudtam, hogy körülöttem mindenki tesztelve van, és minden reggel megmérték a testhőmérsékletünket, és meg volt adva, hogy kivel beszélhetek, vagy ki az, akihez közel állhatok, vagy ki az, aki ugyanúgy tesztel van, mint én. Ehhez képest egy ilyen fura érzés van most bennem, hogy valószínűleg kevésbé vagyok most biztonságban, hogyha lemegyek a sarki boltba venni egy kenyeret. Úgyhogy szerintem bizonyos szempontból jó, hogy ez volt, meg van, de nem hiszem, hogy ez meg fog maradni. Tehát én azt gondolom, hogy amint elkezdenek embereket beoltani, és hatásos lesz az oltás, akkor ezeket úgy fogják elfelejteni, hogy csak egy rossz emlékként fogunk emlékezni ezekre az időkre.
Nekem kicsit árnyaltabb ebben a véleményem, inkább csak amiatt, hogy Ugye van ez az egész szituáció, amivel együtt élünk már lassan egy éve, hogy az ember elkezd nézni highlightokat, Forma 1-et nézek mostanában, NBA-t nagyon sokat, és látok fotókat és videókat, amikor olyan embereket látok, akik az alappillérei ezeknek az iparágaknak teljesen közvetlenül, vadidegen rajongókkal ölelkezve, és ez teljesen idegen most a mostani normától, és hogyha a biznisz részét nézem, akkor úgymond folyamatos kockázatnak van kitéve ilyenkor az alappillérem, tehát esetekben legyen ez egy színész, legyen ez egy sportoló, és hogy később be tudnak-e ilyet vállaltatni a sportolókkal, vagy nem-e írják külön szerződésbe, hogy hivatalos rendezvényen nem jelenhet meg így, vagy ha igen, akkor mit tudom, csak nem lehet ilyen, ezeket a celeb simogatásoknak szokták hívni. Tehát, hogy ilyen nagyon elképzelhetetlen ideálnak tűnik ez, hogy akkor egyáltalán hogyan oldjuk ezt meg, esetleg a jövőben, hogy mi van akkor, ha, most nem akarok hülyeséget mondani, de egy hányás hasmenéses vírust összeszed, vagy valami különböző betegséget, csak emiatt, és ezért veszít a adott produkció, vagy adott csapat.
Hát igen. Nekem is a kezembe kerültek valahonnan valamilyen videó, egy ilyen családi összejövetelről, és akkor látom, hogy ott lelkezek másokkal, meg pusziszkodunk, meg nem tudom, és így belegondoltam, hogy te atya úristen, hát én miket csináltam egy évvel ezelőtt, és hogy így most így konkrétan a saját szüleimet nem ölelem meg, mert hogy úgy vagyok vele, hogy hát a fene tudja, hogy esetleg mit kapnának el tőlem, vagy mit viszek haza, vagy érted? Úgyhogy igen, ilyen szempontból nagyon érdekes ez a felvetés, de tehát régen is volt influenza mondjuk, meg régen is volt hányás fosós betegség, és ugyanúgy ment a pusziszkodás, meg egymás után ittunk egy kólás üvegből, meg az összeborulás, meg nem tudom, meg a stábbulik, ahol mindenki mindenkivel táncol, és jól érzi magát. Uh-huh. Nem tudom elképzelni, hogy ezek ugyanúgy nem lesznek később, vagy az, hogy bemész, és hogy nem tudom, nem kezelsz le valakivel, vagy a főnököddel, vagy akivel találkozol. Tehát szerintem ezek szépen lassan vissza fognak jönni, és biztos, hogy benne lesz még az emberekben az, hogy jaj, ne, meg mi van, meg nem tudom. De hát az elmúlt nem tudom hány évben azért nem nagyon volt ilyen járvány, aminek ekkora hatása lett volna ránk. Úgyhogy én remélem, hogy ezek el fognak tűnni, de igen, egyetértek abban, hogy nagyon furcsa visszanézni ezeket a régi felvételeket, vagy a régi egy évvel ezelőtti videókat, vagy másfél évvel ezelőtti videókat, ahogy összeborulva csinálunk valamit a haverjaimmal.
Rendben, nagyon mélyre mentünk ebbe a témába, azt szerintem eléggé kiboncoltuk. Egy dolgot imádok jobban az emberek sztoriánál, és azok a hardverek, kézzelfogható dolgok. Abból a témából merültél fel nekem potenciális anyagként, hogy már láttalak korábban az operatőr csoportban kommentálni, viszont valami redkomodós anyag kapcsán jöttél fel, hogy kérdezte valaki, hogy kitől lehet bérelni, vagy valami ilyesmi, és mondtad, hogy neked már van. És hogy jutottál hozzá, miért ezt választottad, valamit egy kicsit meg tudsz erről osztani?
Igen, erre már egy nagyon jó kifinomult válaszom van, amikor bárkinek meg kell magyaráznom, hogy miért költök ennyi pénzt ilyen dolgokra, ami más számára egy értelmetlen pénzkidobás, és fel sem tudják fogni, hogy atya úristen, hogy lehet ennyi pénzért egy kamerát venni, amikor ott van a telefonodban is a kamera. Én azt szoktam erre mondani, hogy nem, van, aki az autókat szereti, meg van, aki a Forma 1-et nézi, és akkor Forma 1-re vesz jegyet. Én a kamerákat, meg az optikákat, meg a mindenféle kiegészítőket szerettem, és azokat gyűjtöm, vagy azokra költöm a pénzemet inkább, vagy azok okoznak nekem boldogságot. Úgyhogy egyrészt én ezt ugye eszközként is használom, tehát nap mint nap én ezekkel dolgozom. Uh-huh. Hozzá segítenek ezek az eszközök ahhoz, hogy elérjem azt a vizuális célt, amit szeretnék, vagy meg tudjam valósítani azokat a dolgokat, amiket szeretnék, és nem feltétlen azt mondom most, hogy egy retkamerát kell, hogy legyen, hogy tudjál egy YouTube videót csinálni, de megkönnyítik, vagy segítenek benne, vagy más úton tudod elérni ugyanazt az eredményt, amit esetleg egy könnyebben beszerezhető, vagy olcsóbb kamerával is meg tudnál csinálni. Uh-huh. Hogy miért pont a Red? Hát sajnos én egy picit azért ilyen fanboy vagyok, tehát én az Apple termékeket is szeretem, azt a kultuszt, ami körülveszi ezeket a dolgokat is, és a Red szerintem nagyon jól csinálja ezt a marketinget is, illetve sokat dolgoztam nagy produkciókban Red kamerákkal, és azt gondolom, hogy az a képi világ, vagy az a szenzor technológia, az egy-két cég tudja csak a világon elérni azt a képi hatást, amit mondjuk a Red tud. És most, hogy megjelent az új kamerájuk, a Komodo, ez egy megfizethető, vagy hát idézőjelben megfizethető belépőszintes picture pipeline, ugyanazt az IPP2-es picture pipeline-t kínálja, mint bármelyik másik Red kamera, ami ugyanazt a Red Code-ról tömörítési formát használja, ugyanazt a flexibilitást adja, amit mondjuk más kamerával nem nagyon, vagy más úton tudnál csak elérni.
És egyrészt ezért... normális mondta bajonettel az RF-fel, mert hogy egy könnyen adaptálható.
Igen. Úgyhogy egyrészt ezért vagyok, vagy ezért gondolom azt, hogy a Red az egy jó márka, amiben talán érdemes befektetni, ha bár kamerába befektetni pénzt, azt sosem jó döntés, tehát azon mindig csak bukni lehet majd, pénzt keresni valószínűleg nem. Másfelől pedig nagyon jóba vagyok az egyik Red volt mérnökével, Jurun Hendrix, ő dolgozott a Rednél, mint fejlesztőmérnök, és együtt dolgoztunk a Witcherben, ő volt a DIT, és akkor nagyon sokat beszélgettünk erről. Voltam is vele a Red stúdióban, Hollywoodban, ahol körbevezetett, megmutatta a dolgokat, és egy nagyon, nagyon kedves csapatot ismertem meg, nagyon jó fejek, segítőkészek, bármikor, amikor Red Rappel kellett tárgyalnom, ők ezek a... Tehát amikor veszel egy Red kamerát, akkor ne úgy képzeld, hogy bemész a boltba, és akkor leveszel egyet, hanem ilyenkor hozzád csatolnak mondjuk egy ilyen Red Rappet, aki érted felelős, és akkor vele tudsz e-mailezgetni, ha bármilyen problémád van, vagy bármilyen upgrade-et szeretnél a kamerádhoz. Ők is mindig nagyon kedvesek, válaszolnak az e-mailekre, ha bármi problémádon segítenek. Úgyhogy én egy nagyon jó, kedves csapatot ismertem meg bennük, és úgy gondoltam, hogy szerintem ez a produkciós értéken is tud növelni, tehát amikor kimész az ügyfélhez, és egy Red kamera van nálad, egyből máshogy fog rád nézni az ügyfél, mint hogyha kimész mondjuk egy Sony fényképezőgéppel, és hiába tudom, hogy lehet sokkal jobb videókat csinálni hozzáértő kezekben, hozzáértő világítással, mondjuk egy Sony-val, mint egy Red kamerával, egy olyan embernek a tudod, akinek fogalma sincs arról, hogy kell bevilágítani mondjuk egy jelenetet. Viszont az ügyfél mégiscsak azt látja, hogy egy nagy, fekete, értékes valamivel érkeztél meg, még akár talán a Red névről is hallott előtte, úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy szerintem ez egy... ezzel nyugtatom magam, hogy ez egy jó befektetés, és ezért tudok este aludni, mert azt gondolom, hogy ott van az ágyam mellett a kis Redem is. Minden reggel meg tudom ölelgetni.
Oké, akkor egy másik kérdés, ami még pont a Witcher kapcsán felmerült bennem, hogy van benned olyan teória, hogy nagyon jó helyszín lesz Budapest jövőbeli Netflixes sorozatoknak az első évadának a megalkotásában, ami után ezeket a produkciókat majd szépen átlavírozzák Spanyolországba, Londonba vagy más országokba?
Szerintem ez nem így működik, amikor mondjuk egy showrunner vagy producer azon gondolkozik, hogy hol forgassa le a sorozatának, főleg az első évadát. Ugye az első évad az mindig, amióta van ez a Netflix, meg az összes többi VOD platform, általában nem úgy gondolkoznak szerintem a producerek, meg a showrunnerek, hogy most akkor csináljuk meg Magyarországon, mert az nagyon jó bevezető ország lesz, és akkor majd később átvisszük. Szerintem először is túl szeretnék élni az első évadot, tehát azt szeretnék, hogy legyen elég néző, jól sikerüljön a sorozat, csinálják meg minél olcsóbban, ezért jönnek például Magyarországra.
Pont erre gondoltam, hogy pénzügyileg Magyarország egy dobbantó lehet egy sorozatnak az életébe, hogy jóval olcsóbban meg tudják ezeket az első évados sorozatokat csinálni, és utána, ha üt, akkor utána, mint most a Witchernél is, átviszik Angliába a produkciót.
Igen, szerintem ez biztos, hogy benne van, de főleg azért, mert az elején még nem tudják, hogy ez siker lesz-e vagy sem. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem azért, hogy Magyarországon nagyon jó infrastruktúra van kiépítve. Tudomásom szerint Magyarország a második legnagyobb európai ország, ahol a filmipar van. Tehát nálunk csak Angliában talán nagyobb a filmipar, vagy több filmet forgatnak, mint Magyarországon most Európában. Úgyhogy azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon jó infrastruktúra van, sok jó szakember van Magyarországon, tehát azért ezt sem lehet elvenni tőlünk, de valószínűleg én azt gondolom, hogy a legnagyobbat az nyomja még mindig a LAT-ban, hogy tax break, tehát adóvisszatérítést kapnak a produkciók viszonylag sokat, illetve olcsó a munkaerő itt. Uh-huh.
Kicsit kizökkentselek. Neked hogyan képzeled el a jövődet filmforgatáson? Merre szeretnél úszkálni, és merre szeretnél feljebb lépkedni? Opció neked, hogy később akár a videós és a reklámos részedet átültesd, és akár segédoperatőr leessél a jövőben, vagy inkább meg szeretnél maradni a kamerának ezek a VFX-es és metadétás és kicsit komplexebb oldalán?
Én soha nem gondoltam arra, hogy én a VFX-el szeretnék foglalkozni. Ez egy teljesen véletlen dolog volt, és teljesen random jött, hogy akkor most VFX, mert ez volt az első lehetőségem, hogy belépjek ebbe a világba, és azóta így benne ragadtam. El tudom képzelni magam esetleg a későbbiekben, hogy ugyanezzel foglalkozom, illetve hogy elvállalok még filmeket, ahol ugyanezt a pozíciót töltöm be. Viszont lelkileg, meg a saját fejlődésem szempontjából sokkal jobban kikapcsol, meg sokkal jobban élvezem azt, hogyha a saját kreatív projektjeimet tudom csinálni. Tehát ha mondjuk az legyen egy reklám, vagy egy YouTube videó, vagy akár egy videó a nagypapámról, tehát hogy bármi olyasmi, ami számomra kihívás, és sokkal több kreatív beleszólásom van. Azt látom ezeknél a nagy filmeknél, hogy minél nagyobb egy film, minél nagyobb költségvetésből készül, annál kevesebb kreatív hatalma van még akár az operatőrnek, vagy a rendezőnek, mert akkor ott van egy stúdió, ott van egy showrunner, ott van egy producer, ott van még egy producer is. Minél nagyobbra nő ez a produkció, annál kevesebb beleszólása van valakinek. Míg hogyha visszamegyünk az egy-két fős produkciókhoz, vagy a 4-5 ember által leforgatott kisfilmekhez, ott azért viszonylag kreatív lehet az ember is, és nem azt mondom, hogy azt csinált, amit akar, de sokkal több beleszólása van a képi világba, a történetmesélésbe, az egész kreatív filmkészítésbe. Úgyhogy ez számomra nagyon fontos, és én ezt nagyon szeretem csinálni, hiszen én ezért kezdtem, és azt gondolom, hogy a mai napig nekem ez a hobbim, hogy én kis videókat csinálok, meg filmeket, meg kreatívkodok, meg kipróbálok új kameratechnikákat. Úgyhogy én ezt semmiképpen sem szeretném elveszíteni, vagy semmiképpen sem szeretnék erről lemondani. Viszont meg kell élni valahogy, és hiába csak 6 hónapig, vagy 8 hónapig dolgozik az ember egy filmen, azért az 6 hónapig egy oké fizetést ad, míg ha mondjuk megcsinálok egy reklámot, azon dolgozom 2-3 napot, és abból meg kellene csinálnom hetente egyet, vagy 2 hetente egyet, hogy körülbelül hasonló színvonalú bevételt tudjak keresni. Ugyanakkor azzal, hogy mondjuk YouTube videókat csinálok, sose lesz a nevem ott mondjuk a Tenet stáblistáján, ahol most ott van, és ez egy olyan dolog, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy eljuthattam oda, és hogy dolgozhattam egy olyan filmben, amit a világon nagyon sok ember lát. Úgyhogy ez is tök jó igazából. Szerintem ez egy ilyen balancing act a két dolog között. Rengeteget tanulok a nagy filmekből, amikor olyan operatőrökkel dolgozhatok, vagy olyan operatőrök mellett dolgozom, mint mondjuk Hoyte van Hoytema, akitől olyan dolgokat tanulok el, amit valószínűleg soha nem tanulnék, megnézhetnék akárhány YouTube videót, meg akárhány ilyen elemző videót, hogy ezt vajon hogy világították, az teljesen más, mint amikor ott állok mellette, és hallom, hogy azt mondja, hogy ide tegyünk be egy bounce-ot, mert ide egy 12K-t, mert szerintem az egy olyan tudás, amit máshogy nem nagyon lehetne fölvenni.
Uh-huh. Hát igen. És még fizetnek is érte.
Így van, így van.
Rendben, pár rövid kérdést akkor bedobok. Legyen egy speciális kérdés, hogy 20 másodperc alatt nevezd meg a top 5 YouTube csatornát, amit követsz, és miért?
Casey Neistat. Most már kevésbé posztol, de régen minden nap néztem a videóit, nagyon szerettem. Nem tudom, Gerald Andan tök jó review videókat csinál bizonyos dolgokról, és nagyon technikailag belemegy és megindokolja a döntéseit, ami számomra nagyon, nagyon tetszik. Most így elő kéne vennem a YouTube-omat és megnézni, hogy kikre vagyok feliratkozva, hogy egy kicsit tudjak csalni. Zenét hallgatok nagyon sokat YouTube-on, úgyhogy bizonyos előadókat követek ott, akiknek szoktam a videoklipjeit nézni. Viszonylag sok ilyen nekem a tudásomnak szerintem a nagy része az YouTube-ról van, tehát én egy nap eltöltök legalább 1-2 órát YouTube-on, csak tutoriál videókat nézek, meg oktató videókat, meg elemzéseket, meg ilyeneket, úgyhogy rengeteg mindent tanultam onnan. Every Frame is a Painting, sajnos ő már nem csinál videókat, de nagyon jó videókat csinált régen, nagyon-nagyon high quality videók voltak, azokat mindet láttam. Most hirtelen ők, amik így eszembe jutnak.
Ez is elég. Van sok közös. Nekem még, hogyha így film és filmlebontás, akkor azt hiszem Thomas Flight volt a fickónak a neve. Nemrég rakott ki egy videót, mindjárt megnézem. Nem Thomas Flight, akkor csak simán Flight? Mindjárt megnézem. De Thomas Flight. Most a Nolanről beszélt, és hogy miért nem jó valamiben Nolan, nem akarok elszpoilerezni semmit. Meg Spencer Sakura, itt én például őt követem, hogyha világításról és videó készítéséről van szó. Van most egy új csávó például nekem, ez a Robert Machado, aki nagyon jó videókat csinál arról, hogy hogyan készíti a saját reklámjait, meg ez a Rob Ellis, aki ilyen kis magának való srác, de tök jó világításos trükköket, tippeket ad.
Uh-huh.
De én is ez a Gerald Andan, ez alapkategória szerintem YouTube-on, hogy ha felszerelésre akarsz, meg hát Philip Bloom, ha felszerelésre akarsz, akkor őket érdemes követni. Oké, okay, következő.
Nagyon szerettem Philip Bloomot régen, de az utóbbi időben azt hiszem, hogy kicsit felhigultak a videói, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgyhogy már annyira nem nézem a videóit, de régen jó videókat csinált, régen szerettem.
Túl sokat posztol mostanában, mert pandémia van, és ugye nincs munka, most hát az a munka. Hát ugye régen, amikor évente 2 videó jött, azért most idén Alpha 7-es, FX9, FX6, R5, tehát azért volt bőven anyag. Oké, következő kérdés. A nap melyik pontján olvasod az e-mailjeidet?
Folyamatosan. Tehát sajnos fölkelek, és az első dolgom az, hogy a telefonomhoz nyúlok, megnézem, hogy milyen e-mail jött este, vagy ki írt, vagy mi történt az éjszaka folyamán. Mindig nálam van a telefonom, mindig ránézek, kapok mindig értesítést arról, ha új e-mailt kapok. Van egy ilyen zero e-mail policy-m, aminek az a lényege, hogy az inboxomban csak azok az e-mailek vannak, amiket vagy nem intéztem el, vagy nem válaszoltam rájuk. Tehát általában nem vagyok feliratkozva semmilyen levlistára, vagy ilyesmire, és hogyha valami van az inboxomban, akkor tudom, hogy azzal még valamit kell majd csinálnom. Egyébként meg egyben megy a kukába, hogyha olyasmi, ami semmi.
Aha, ez nagyon jó szokás, hiszen én is szerintem már vagy egy másfél éve űzöm, hogy mindent archiválok, amit lehet, és az e-mail, ami éppen aktuális, az van megnyitva, meg a unroll.me-t tudom ajánlani amúgy a hallgatóknak, hogyha ilyen levelező listákról, meg hírlevelekről szeretnének leiratkozni, akkor csak az e-mail megadása után szépen látják, hogy mire vannak feliratkozva, és pár kattintással ki lehet ezeket lőni. Oké, utolsó kérdés.
Jól hangzik.
Legyen az, hogy villogás, csattogás, betörik az ablak melletted, és megremeg a red komodó, és utána nyúlsz, viszont kinyílik egy egy időkapu melletted, ahova, hogyha bemész, akkor a 10 évvel ezelőtti Leventével tudsz találkozni, és 1 perced van, 10 másodperc múlva indul ez az 1 perc, és ennyi időd alatt mit mondanál neki a 10 évvel ezelőtti Leventének? Óra indul.
Valószínűleg azt mondanám, hogy türelem, minden úgy lesz, ahogy szeretnéd, ne aggódj, viszont mindent csinálj meg, amit nem mertél, vagy amiben kétséged volt, nyugodtan állj bele mindenbe, minden rendben lesz, semmi nem úgy fog elsülni, vagy amitől féltél, és hogy szerintem mindent csinálj ugyanúgy, ahogy egyébként csináltál volna. Valószínűleg
Még lenne fél perced, de szerintem ezek bölcs gondolatok. Lemente, annyit segítsen már, hogyha a hallgatók esetleg kérdeznének, akkor most van itt az ideje, hogy elmondd, hogy hol tudnak tőled kérdezni, hol lehet veled kapcsolatba lépni.
Rengeteg, mindenhol megtalálható vagyok. Facebooktól kezdve, Instagram, leventesafrany.com, lvnt.co, Levente Sáfrány, hogyha Google-be beírjátok, vagy Levente Sáfrány, viszonylag sokat kiad rólam az első 1-2 helyen. Igen, mert megnéztem saját magamat a Google-ben, vessetek meg. Úgyhogy szerintem, aki meg akar találni, az meg fog találni. Nagyon szívesen állok bárki rendelkezésére, tényleg, hogyha csak 1-2 kérdése van, vagy hogyha nem lesz ez a pandémia, akkor megihatunk egy sört, beszélgetek szívesen bárkivel, úgyhogy nyugodtan írjatok egy e-mailt, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgettünk.
Én is köszönöm szépen azt, hogy elfogadtad a meghívást, és csak arra tudlak buzdítani, hogy nyomd a YouTube-ot, mert a YouTube az örök, amit feltöltesz oda, azt életed végig láthatják. Legyen ez, azt hiszem a nagyapádat mondtad, legyen ez akárki, legyen ez a Red Komodóról, vagy arról, hogy milyen agyagokat gyártasz. Viszont szerintem én azt szoktam mondani, hogy felelősséggel tartozunk a YouTube-nak, mert annyi pénzt, időt spóroltam meg ennek köszönhetően, hogy valamit nekem is vissza kell adni a közösbe, hogy mások is megspóroljanak, tehát erre tudlak én is téged buzdítani, hogy gyárts tartalmat, hogyha csak tudsz.
Köszönöm szépen.
Tehát majd szívesen várjuk a tartalmakat YouTube-on, és még egyszer köszönöm, hogy megfogadtad és elfogadtad a meghívást, Levente. Én csak ennyit tudok mondani, és elbúcsúzok tőletek, nektek is, a hallgatóknak is köszönöm, hogy meghallgatták. Sziasztok!
Sziasztok!